Hogyha a rendszer egészét nézem, az én meglátásom szerint hát azért sok agályos tartalom van, ami a jogérvényesítéshez vezető utat ilyen akadályfutásra alakítja.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
Elég komoly felháborodás övezi, illetve övezte Novák Katalin döntését, mert hogy kegyelmet adott a Bicske Gyermek Otthon volt igazgató helyettesének, akit elítéltek, mert hogy részt vett a volt igazgató pedofil ügyeinek eltussolásában, úgymond fedezte ezeket a bűncselekményeket. És arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehetséges ez, hogyan működik a rendszer, és hogy történhet-e, változhat-e bármi ezzel kapcsolatban. Hogy ez a témánk, méghozzá Kuslics Gáborral fogunk beszélgetni, a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi intézményvezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Jó napot kívánom!
Kezdjük már a történetet, ha megengedi, a végénél. Mert szerintem a közvélemény nagyban az foglalkoztatja, hogy lehetséges mindez. Ugye lehet tudni az igazgatóról, hogy 2011 óta már felmerültek ezzel kapcsolatos ügyek, a szakemberek jelezték, hogy probléma van. A kérdés az az, hogy ha ez kiderül, a szakemberek jelzik, szólnak, a gyerekek is ugye nyilván adtak jelzéseket ezzel kapcsolatban. Hogy lehetséges az, hogy ezek után ugyanez az ember ugyanabban a pozícióban marad, és sok év eltelik, sok-sok év eltelik addig, amíg bármilyen változás történik.
Hát emlékeim szerint a Fővárosi Tegyesznek a gyámi tanácsadói voltak azok, akik ebben a sok évvel ezelőtti ügykirobbanásakor jelen voltak, és az összes gyerekkel beszéltek, és igazából összeállítottak egy anyagot, ami feljelentést is vont maga után.
Na de sok év múlva.
Nem, akkor.
Ja, akkor
és
is?
Igen. És a nyomozóhatóság a saját vizsgálódásai alapján úgy döntött, hogy nem történt bűncselekmény. Fenntartói ellenőrzés is volt, és mivel nem derült ki semmi, ezért az igazgató benne tudott maradni az igazgatói székbe, és tovább tudta vinni az intézményt.
Akkor úgy kérdezem, hogy lehet az, hogy nem derülhetett ki semmi?
Hát én azt gondolom, hogy az elkövetőnek a beágyazottsága, a Bicskébe való beágyazottsága az a kulcs ebben. Szóval, hogy ő egy köztiszteletben álló polgár volt, aki igazából a városvezetéssel és minden jelentős figurával jó, és majdnem mondhatjuk, hogy baráti kapcsolatot tartott fenn, és egyrészt nem tudták róla elképzelni az emberek, hogy egy ilyen bűncselekményt csinál, másrészt pedig ezek a baráti kapcsolatok óhatatlanul meg is védték. Nekem ez a gyanúm. Nyilvánvalóan nem fogja ez így kiderülni, de hogy azt hiszem, hogy ez az igazság.
Na de azért ez nagyon elgondolkoztató,
ez
amit mond. Tehát van egy intézményvezető, akiről kiderül, hogy súlyos bűncselekményt követett el gyerekekkel.
Nem derült ki, csak elindult a nyomozás, és úgy zárult le, hogy nem történt bűncselekmény.
Úgy mondom, hogy utólag kiderült. Utólag, tehát most utólag, igen. Jó pár év múlva tudjuk, hogy mi történt, mert legalábbis sejtjük, inkább úgy mondom. Igen. Hogy lehet az, hogy utólag kiderült, akkor pedig nem derült ki?
Ez a bántalmazás lélektanához kötődő esemény. Nyilván megerősödtek a bántalmazottak annyira, hogy el tudták mondani, hogy mi történt velük. Olyan erővel tudták elmondani, hogy azok az emberek, akiknek elmondták, azok fölvállalták a konfrontációt az intézmény vezetőjével szemben is. Egyébként az intézményben dolgozók közül is volt, aki abszolút a gyerekek pártján volt, és ha minden igaz, tanúk is voltak ebben az ügyben. És hát aztán azt kell, hogy mondjam, hogy az igazán nagy gurítást azt a sajtó tette, amikor
az RTL-nek
az a riport filmje, ami egyértelműen ráirányította a fókuszt arra, hogy itt egy bántalmazás történik, és hogy elkerülhetetlen a számonkérés.
Na ugye ez azért is érdekes, mert már mint a rendszer működését tekintve, vagy a sajtó által derült ki, ugye, ha jól emlékszem, két érintett vállalta
arcanévvel
a nyilvánosságot, és tulajdonképpen elmondta, hogy mi történt. Tehát nem a szakemberek mentek ennek utána, nem a szakemberek tudták végigvinni a folyamatot, hanem az, hogy két érintett kiállt a sajtó nyilvánossággal, és elmondta.
Igen. Szerintem még az is hozzátartozik ehhez a dologhoz, hogy egyrészt, hogy nekik is voltak segítőik a gyerekvédelmi szakmából, másrészt pedig, hogy önjogúvá váltak, magyarul, hogy képesek voltak ügyet csinálni. Egy korlátozottan cselekvőképes ember, mondjuk egy gyerek, a gyámja vagy a képviseletére jogosult személy nélkül nem tud ügyet csinálni. Szóval, hogy ezek fiatal felnőttek voltak, amikor ebbe a... Hát, most majdnem azt mondtam, hogy nagy kalandba, de egyébként az, egy nagy kalandba belevágtak, hogy kitisztítsanak egy teret, egy intézményt, és hogy ezt mindenféle kívülről jövő megaláztatás ellenére végig csinálták, és meg szerepbe tudtak maradni. Ez azt kellett, hogy ők felnőttek legyenek, szóval nagykorúak legyenek.
Annyira elgondolkoztató, amit mond, mert hát, hogyha mondjuk elképzelem ezt a helyzetet, és nagyon jó, hogy ennél a konkrét példánál vagyunk, tehát itt ugye 10-11-13 éves gyerekekről beszélünk. Ha ők akkor valahogy a nyilvánossághoz tudtak volna fordulni, akkor így kérdezem. Most nem a jogi részét tekintve, hanem hogyha valahogy ez a sajtó nyilvánossága kerül már akkor az, egy más helyzet lett volna, változhatott volna, akkor vagy itt ennyire az életkor a fontos a rendszer működésében?
Erről csak egy teljesen szubjektív választ tudok adni. Az biztos, hogy a gyerekvédelmi gyámság, mint jogintézmény megjelenése, az 2014-re tehető, január 1-ével lépett hatályba. Korábban a gyerekotthonokban, nevelőcsaládokban, nevelőszülőknél élő gyerekeknek a gyámja az jellemzően a gondozási hely képviselője volt. Ez a gyámság, ez 99%-ban az intézmény vezetőjéhez kötődött. Magyarul a gondozás és a nevelés, és a gyereknek a képviselete az egy személynél koncentrálódott. Hogyha ez az egy személy a bűnelkövető, akkor ő az, aki egyébként a gyerekek érdekében tudná megtenni a lépéseket. Hát ő nyilván nem teszi ezt meg, mert hogy saját magára kellene terhelő vallomást tennie, vagy bejelentést tennie. Ezért történt meg a gondozói gyámságnak a megszüntetése, és helyette lett a gyerekvédelmi gyámság, hogy a gondozó személyétől teljesen független gyerekvédelmi szakember lássa el a gyerekeknek a képviseletét.
Igen, ez azért elgondolkoztató szintén, mert olvasva most a nyilatkozatokat, éppen a Telexnek nyilatkozott Gál András, ugye az ügyvédjük, mármint a bántalmazott fiatalokat képviselte, és úgy fogalmazott, hogy a mai napig beszél időnként a bántalmazott fiatalokkal, az ügy egyik érintette öngyilkosságot követett el, a többiek pszichés roncsok lettek, néhányuk alkohol, gyógyszer vagy kábítószer problémákkal küzd, és a mai napig nem tudtak megszabadulni az ügy hatásaitól. Tehát arra célzok csak, hogy van egy ilyen helyzet, aminek súlyos következménye van, és tulajdonképpen akkor a bent élő gyerekek ezek szerint majdhogy nem teljesen kiszolgáltatottak, nincs semmilyen lehetőségük arra a kiskorú gyerekeket tekintve, hogy bármit lépjenek egy ilyen helyzetben?
Hát én azt gondolom, hogy azért a gyerekvédelmi közbeszédben ez az eset, ez nagyon erőteljesen jelen van. Azt is gondolom, hogy a gyerekvédelmi gyámok érzékenyek erre a fajta problémára, hogy ők meg fogják tenni a gyerekek érdekébe azokat a bejelentéseket, feljelentéseket, amit egyébként mindenkinek meg kell tennie. Ugyanakkor mégis azt is mondhatom, hogy ha a rendszer egészét nézem, az én meglátásom szerint hát azért sok agályos tartalom van, ami a jogérvényesítéshez vezető utat ilyen akadályfutásra alakítja. De ez mondjuk egy nagyon látható és szimbolikus esemény, ami a bicskei gyerekotthonban történt. Mindennapos jogsértések vannak a gyerekotthonokban. Mindennapos jogsértések vannak a nevelő családoknál, nem mindegyikben, nem egyforma nagysággal, de vannak. És ez a jogsértések gyakorisága, az szerintem eltompítja azoknak az embereknek az ítéletalkotását és érzékenységét, akiknek az a feladatuk, hogy a jogsértésekre felhívják a figyelmet, és a gyerekek érdekébe tegyenek. Szóval, hogy igazából olyan sok, amiről beszélünk, hogy ezt nem lehet szóvá tenni. Már a véleményem szerint. Szóval, hogy nagyon, hát hogy több sebből vérzik a hazai gyerekvédelmi ellátás. Na most nyilván felmerülhet bárkiben a kérdés, hogy akkor miért vállalja az ember ezt a munkát, hogyha nem tudja a gyerekek érdekét érvényesíteni. Ez egy másik, nem tudom, műsornak a témája lehet, de hogy általánosságban érzésem szerint az van, hogy a gyerekjoggal foglalkozó gyerekvédelmi szakemberek, és itt most mindenkit értek, mert hogy aki a gyerekvédelmi szakellátásban feladatot lát el, ő gyerekjogot kell, hogy érvényesítsen, azoknak az észlelése a napi munkavégzés során folyamatosan tompul. De itt most nem csak arról kell gondolni, hogy szexuális bántalmazás van, hanem, hogy milyen körülmények között élnek a gyerekek, milyen ellátást kapnak, milyen ruhába járnak, milyen iskolákba járnak, hogyan alakul az ő egyéni előmenetelük, mind az oktatás terén, mind a hazagondozás terén, kapcsolattartás, ezek mind gyerekjogi kérdések, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az én tapasztalatom szerint ezeknek a jogoknak az érvényesülése folyamatosan veszélyben van egy gyerekvédelmi szakellátásban élő gyerek életében.
Igen, ezek nagyon-nagyon fontosak, amit mond, és hogy térjek vissza a konkrét példára, mert tényleg talán az látszik, hogy ebben az ügyben azért nagyon sok probléma látszik, ami az egész rendszert érinti. Hogy idézek a vád iratból, amit szintén lehetett olvasni, ugye V. János 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiút, a másodrendű vádlott nevelő K. Béla pedig 4 gyereket zaklatott szexuálisan, mindketten kihasználva a gondozásukra bízott kiskorú sértettekkel fennálló aláfölé rendeltségi viszonyt. És az is szerepelt itt az iratokban, hogy a tárgyaláson V. Jánost kezélábán bilincsben vezették elő, a másodrendű vádlott pedig szabadlábon védekezhetett. A bíró az igazgató személyiségét éretlennek és narcisztikusnak írta le, a nevelőt pedig infantilisnek, akinél megjelenhet a szadomazó viselkedés. Ugye ez egy konkrét történet. Magyarán arra akarok csak rákérdezni, hogy az ilyen típusú emberek, vagy az ilyen karakterrel, ilyen jellemzőkkel bíró személyek, hogy kerülhetnek egyáltalán ma Magyarországon egy ilyen gyermekotthonnak az élére? Tehát nincs olyan helyzet, ami ezt kiszűri, vagy valamilyen alkalmassági vizsga, vagy én nem is tudom, bármi.
A kérdésére az egyszerű válasz az, hogy nincsen. Az intézményvezetők azok pályáznak az intézményvezetői székért, és vagy elfogadja őket a fenntartó, vagy
de tanári végzettségkel, vagy milyen típusú végzettségkel?
Többféle végzettség, a tanári az például jó. Lehet, hogy a bírónak igaza van, és a volt igazgatónak a személyiségvonásai azok a leírtakkal megegyeznek, de hogy ezt nem fogja senki megkérdezni egy felvételi beszélgetésen, hogy egyébként ő hogy van
Na,
a hatalommal.
Oké, de hogy lehet az, hogy mégis, akkor a beszélgetésünk elejére visszatérve, hogy lehetséges az, hogy a rendszer megengedi azt, hogy annak ellenére pozícióban maradjon egy ilyen ember, amikor már ugye ebbe a pozícióba kerül, de számtalan jelzés érkezik vele kapcsolatban, majd utána Bicske díszpolgára lesz, rangos gyermekvédelmi kitüntetéseket kap, Báczi díj birtokosa lesz, azok után, hogy ezek a jelzések megtörténnek. Ez hogy jön össze?
Szerintem nagyon magyarázhatatlan, nagyon nehéz erre normális mondatokat mondani.
De önnek van tapasztalata, hogy ilyen máshol is történhet, vagy megtörténhet?
Szexuális bántalmazás gyerekotthonban?
Az is, meg az, hogy nem derül ki, sőt, akár kitüntetnek egy olyan embert, akivel szemben ilyen típusú jelzések érkeznek, vagy érkezhetnek.
A fejemben nincsen. A fejemben nincsen, hát gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekről nyilvánvalóan tudok. Volt, aminek nagyon nagy sajtója is volt.
Mennyire általános ez a gyermekotthonokban, ez a jelenség?
Én szeretném azt gondolni, hogy nem az. A gyerekvédelmi szakellátásban felnőtt fiatalok közül egy ember van a fejemben, aki... Amikor én még utógondozói ellátással foglalkoztam, azt mondta, hogy minden gyerek otthonban van egy pedofil. Na most ezt nem kell komolyan venni, de nagyon, mármint ezt a mondást, hogy minden gyerek otthonban van, mert hogy valószínűleg nincsen minden gyerek otthonban egy pedofil, de az a fejünkbe kell, hogy legyen az óvatosság. Például szerintem egy intézményvezető nem nagyon teheti azt meg, hogy arra ne figyeljen, hogy a beosztott munkatársai azok egyedül legyenek gyerekekkel, hanem hogy mindig párba legyenek. Egyrészt azért, hogy ez a felnőtt kontroll folyamatos legyen, másrészt azért, mert nagyon sokszor elfáradnak az emberek, és kell, hogy valaki be tudjon lépni a helyére. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az óvatosság az nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez rettenetesen fontos, és az intézményeknek a nyitottsága, azt is hozzáteszem. Minél nyitottabb,
milyen értelemben?
Az, hogy minél nyitottabb egy intézmény, annál nagyobb hogy úgy értem a nyitott, hogy legyen lehetőség arra, hogy megjelenjenek külső szereplők a gyerek otthon életébe. Ezek nem csak azért, mert hogy a nyilvánosságnak az ereje az nagyon erőteljes, de azért, szóval, hogy ennek minőségbiztosítási tartalma van, hogyha minél több külső kapcsolat jön be, minél több kötődése van a gyereknek, a gyerekek el tudják mondani külső személyeknek, hogy mi történt velük, ők meg tudják tenni az intézkedéseiket, konkrétan, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor feljelentést tudnak tenni, szóval, hogy ezek így mind együtt vannak. Na most, amiről beszélünk, az egyébként, hogy 16 gyerekkel van összezárva egy ember, teljesen egyedül van, irgalmatlan nehéz dolguk van ezeknek a kollégáknak, ezek az intézmények nem nagyon engednek be külső szereplőket, nyilván, hogyha mondjuk egy önkéntesen munkára szerveződő csapat bejön, akkor a kerítést lefesthetik, vagy nem tudom, valamit csinálhatnak, ajándékot adhatnak a gyerekeknek, de hogy a valóság az, hogy ezek a gyerekotthonok egy eléggé zárt világot jelentenek, és hogy a zártság az egy csomó veszélyt hordoz.
Éppen beszélgettünk itt adás előtt, hogy amikor készültem a beszélgetésre, mondtam önnek, hogy végigolvastam jó néhány anyagot azzal kapcsolatban, hogy mi okozhatja ezt a helyzetet, és mindig újra és újra, évek óta előkerül, már most a nyitottságra jutott eszembe, hogy előkerül, hogy milyen szakember hiány van, hogy a gyermekorvosokból hiány van, a védőnői rendszer problémái, és hogy ezt ugye nagyon sokan kiemelik sok-sok éve, hogy a szakemberek hiánya az egész gyermekvédelmi rendszert sújtja, és itt éppen olvastam, hogy a gyermekrúliti szolgálatoknál minden tizedik olyan álláshelybe töltetlen, amelyben szakembereknek mondjuk speciális szükségletű gyerekekről kellene gondoskodni, például bűncselekmények elkövetőiről, vagy bűncselekmény elszenvedőiről, szerhasználóktól, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon súlyos ez a szakember hiány, de évek óta ez a helyzet, sok éve, és egy-egy ilyen eset újra és újra rávilágít erre a helyzetre. Miért nem oldódik meg ez a helyzet? Miért nem változik ez a helyzet?
Szerintem van egy titkos terv, én ezt gondolom.
Titkos terv?
Én ezt gondolom, hogy van egy titkos terv, ami mondjuk egyre nyíltabbá válik már, és...
Mármint kinek a titkos terv?
Az ágazat irányításnak. Én azt gondolom, hogy a cél az, hogy az állami ellátórendszereket elsorvasszák, és helyette az egyházaknak a kezébe adják ezeket az ellátási tartalmakat, formákat. Más magyarázatot nem tudok erre találni.
És annak mi lenne a hosszú távú célja, vagy ez miért lehet cél?
Szerintem a közalkalmazottak számának a csökkentése. Nem látok mást. Én egyszerűen nem tudom megmagyarázni, szóval, hogy én azt gondolom, hogy bármelyik döntéshozó, bármelyik gyerekotthonba váratlanul bemegy, akkor akkor nagy szégyenkezéssel jön el. És nyilvánvalóan döntéshozók mennek gyerekotthonokba, de hogy akkor azok a gyerekotthonok, azok nem tudom, ki vannak csinosítva, és olyan helyre viszik őket, ahol a valóságot gal kevéssé találkoznak. Uh-huh. Én csak erre tudok gondolni, mert hogy egyéb magyarázat nincsen rá. Most itt különleges és speciális ellátási szükségletű gyerekeket hozta szóba. Ez azért egy különösen nehéz kérdés, mert hogy az én tapasztalatom, vagy a gyerekvédelemben töltött időm alatt azért azt tapasztaltam, hogy mind az egyházi, mind a civil fenntartású intézmények, ha lehet, az ilyen sok problémával küzdő gyerekeket, kamaszokat elkerülik. Magyarul, hogy azok ott maradnak az állami ellátórendszerbe. Az állami ellátórendszer meg ki van véreztetve. Ott igazából azon túl, hogy a gyerekeknek van lakcíme, és le tudnak feküdni, ezekre a problémákra az ott dolgozóknak nem nagyon van ereje, hogy választ adjanak.
Tehát a körülmények minden szempontból annyira súlyosak már itt most, akár csak hogy pénzkérdésről is beszélünk itt, akkor nyilvánvalóan.
Hát pénzkérdésről beszélünk, szemléletről beszélünk, fontosságokról beszélünk. Most konkrétan azt, hogy fontosak-e nekünk ezek a gyerekek, fontosak-e az ő szüleik nekünk, hogy mit gondolunk a gyerekvédelmi szakellátás céljáról, azt, hogy kivonjuk őket a forgalomból, vagy pedig azt, hogy hazasegítsük őket. Ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon alapkérdések. Egyébként a jogszabályt pontosan megmondja, hogy mi a feladata a gyerekvédelmi szakellátásnak, de az én tapasztalataim szerint ezt nem nagyon tudja, vagy nagyon nem tudja jelen pillanatban megvalósítani a magyarországi gyerekvédelmi szakellátás.
Pedig a tendenciák elég egyértelműek sajnos. Én néztem most adatokat, Eurostat adatokat. 10 év alatt 18%-kal nőtt a családoktól elszakított, nevelésbe került gyerekeknek az aránya. Sokkal nagyobb, vagy nagyon sok gyerek kerül például gyermekpszichiátriára, az esetek száma nagyon-nagyon megnőtt. Kétszer-háromszor több nálunk, az Európai Unió átlagnál kétszer-háromszor több a 18 évesnél fiatalabb anyukáknak a száma, és sorolhatnám.
Emberkereskedelem áldozatainál,
így van. Éppen itt kiemelték azt, hogy a 15-16-os adatot találtam, hogy gyerekkereskedelemben regisztrált áldozatok 49%-a magyar volt. Igen. Tehát egészen döbbenetesek ezek az adatok. Szóval, ha az ember belegondol, hogy mégsem történik igazából komolyabb lépés a helyzet megoldása felé, akkor ezek a kérdések, amiket mi is itt átbeszéltünk. Mert megdöbbentőek ezek az adatok.
Igen. Én azt gondolom, hogy a gyerekvédelmi törvény az 1997-es, és szerintem a Herzog Mária már 98-ban elkezdte nagyon erőteljesen azt kommunikálni, hogy az a fajta kétlépcsős ellátás, ami a gyerekjóléti alapellátás és a gyerekvédelmi szakellátás között van, finanszírozás szempontjából, az oda vezet, hogy a gyerek lakhelyéhez igazodó települési önkormányzat nem érdekelt abban, hogy a gyerek hazakerüljön. Ez ugye úgy nézett ki 2013 előtt, hogy a települési önkormányzatnak kellett működtetni a gyerekjóléti alapellátást, hogyha ők nem tudtak a gyerekkel és a családjával együttműködni és úgy dolgozni, hogy a gyerek érdeke is szerint való legyen, akkor a megyei szintre került, és úgy került bele a gyerekvédelmi szakellátásba a gyerek, hogy a megyéhez kötődött. Onnantól kezdve a megye finanszírozta ezeknek a gyerekeknek az ellátását. Most 2013 után, amikor a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság felállt, a megyéktől egyébként a megyei fenntartás az ezerszer jobb volt, mint az állami fenntartás. A Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatósághoz került a teljes szakellátás. Innentől ez azt jelenti, hogy minden állami finanszírozásba került. Ez a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnak a felelőssége igazából megszűnt a gyerek iránt. Nyilván jogszabályban még igen, de A valóságban nem, és ahol még jó akaratú volt mondjuk a képviselőtestület, nekik se volt anyagi erejük, mert hogy a helyi adókat a központi költségvetésbe át kellett terelni. Magyarul, hogy a gyereknek és a családjának a boldogulásához szükséges anyagi javak, azok megszűntek. Szóval igazából ezek az emberek, mind a szülők és mind a gyerekek, ha úgy tetszik, egy mesterségesen kialakított szociális hálónak az óriási lukain kiestek. Én azt gondolom, hogy ez egy elképesztően fontos
kérdés.
Erre célzott,
hogy ez szándékos lehet, ez a lépés, amire az előbb célzott?
Nem, bár lehet, hogy van összefüggésben. Igazából pontosan nem tudom megmondani, hogy mi értelme van az állami fenntartó ennek a nagy mamut intézménynek, mert ugye az volt a kommunikációnak a középpontjában, hogy vannak gazdagabb megyék, és vannak szegényebb megyék, és hogy a gazdagabb megyékben a gyerekeknek a jól léte az könnyebben megvalósul, míg a szegényebb megyékben ez meg nem történik meg, és hogy ez egy egyenlő legyen minden gyerek számára, a hozzáféréseknek a lehetősége. Most valóban egyenlő, de hogy a gazdagabb megyék, mondjuk például a fővárosban élő szakellátásban élő gyerekek, azok soha nem látott minőségromlásban vannak jelen pillanatban.
Ezt a mindennapi életükben hogy kell elképzelni? Mi változott a korábbiakhoz képest, mondjuk egy gyerek mindennapján?
Külső programok, szabadidő, ruha, étel, az épített környezet, az épített környezetnek a minősége és karbantartása, az autók száma, és akkor ott vagyunk mindjárt a munkavállalóknál, a munkavállalóknak a bére, a munkavállalóknak az eltérített bére, mármint pozitív irányba való eltérítése, ezekről nem lehet beszélni, amióta állami fenntartás van. Hát minden intézményben van egy ilyen várakozás karácsony előtt, hogy majd lesz jutalom. Én szerintem ha minden igaz, az elmúlt évben volt, de én akkor már nem dolgoztam ott, de az előtti időszakban legalább 11 évig semmiféle extra jutalmat nem kaptak az ott dolgozók. Szóval, hogy az a fajta megbecsültség, amit egyébként számítana egy ilyen nehéz munkát végző ember, ez nincsen meg, és nyilvánvalóan nagyon magas a pályaelhagyóknak a száma. Szóval, hogy azok az emberek, akik felkészültek, okosak, ügyesek, azok a gyerekotthonok falain kívül keresik a boldogulást.
Mit gondol, hogy ez az ügy, egy picit így visszatérve a konkrét ügyre, ugye beszéltünk, hogy újra rávilágított talán ezekre a problémákra, és újra beszélünk róla. Mit gondol, hogy a közvélemény számára mennyire veri ki a biztosítékot egy ilyen ügy? Ugye most azt látni, hogy elég sokan megszólaltak a közéletben, politikában, sok-sok területen téma ez most. Mennyire viszi át ez az inger küszöbét a társadalomnak? Hogy látja?
Hát mindenki erről beszél. Én azt gondolom, hogy ilyen horderejű döntésről, hát nem tudom, talán az internetadó magasságában volt, csak az mondjuk mindenki a saját bőrén érezte, és kimentek az emberek az utcára, de ahogy én tapasztalom, mindenki erről a kérdésről beszél, minden társaságban ez a téma előjön, legalábbis ott, ahol én megfordulok, és nem én kezdeményezem, és hogy igazából nem értik, és egyetlen egy dolgot mond mindenki, hogy nyilván van valami kötődése, ha volt igazgató helyettesnek valami politikailag központi helyen lévő személynek, vagy személyhez, és hogy ez, és hogy kimentették ebből a helyzetből.
Az, amit Novák Katalin tett, ez a kegyelem, ez ön hogy látja, hogyha lenne hivatalos indoklás, igen, tehát lehetne tudni, igen, azt, hogy mi történt, igen, pontosan, az mennyiben változtatna, vagy változtatna-e egyáltalán a helyzeten? Csak azért kérdezem, mert ugye ez is most felmerült, hogy esetleg érdemes ezen a gyakorlaton változtatni.
Hát akkor legalább megtudnánk, hogy mit gondol a köztársasági elnök. Egyébként én a Novák Katalint ismerem, és azt gondolom, hogy amennyit én ismerek belőle, hogy ez olyan, mint hogyha ha ez az ő gondolkodását kikerülte volna. Ez, szóval, hogy nem volt lehetősége szerintem ezt végig gondolni, hogy ő mit ír alá. Megbízott gondolom a beosztott munkatársaiba, gondolom bízott az igazságügyminisztérium munkatársaiba. Lehet, hogy nagyon el volt foglalva, és aláírta. A felelősség egyértelműen az övé, de nem gondolom azt, hogy ez az ő akarata volt.
Na igen, csak ugye ez az ügy, ez egész véletlenül derült ki.
Egész véletlenül derült ki.
Tehát sokan azt is fölteszik a kérdés, hogy ha ez most oké, hogy véletlenül kiderült, de akkor hány ilyen ügy lehet még? Ami lehet, hogy nem derül ki, csak átmegy
jogos.
Ezen a folyamaton.
Igen, azt mondom, hogy teljesen jogos, hogy fölteszik az emberek ezt a kérdést. De hát ez a nyilvánossággal függ össze. Ez ugyanolyan mélységbe fogunk eljutni, mint amit én az előbb elkezdtem itt a volt igazgatóról mondani, hogy az ő egyéni szabadságainak a meg nem élése, az egy borzalmas eseményhez segítette az én érzésem szerint hozzá az ő nem tudom, életét. Ez pontosan ugyanaz, hogyha nem beszélünk, akkor mindenki valamit gondol. És mivel végtelenül meg van osztva a magyar társadalom, az egyik fele azt gondolja, hogy itt valami nagy sandaság történt, a másik fele pedig elkezdi mentegetni a köztársasági elnököt. Egyébként nyilvánvalóan az lenne a normális, hogyha bíznánk az államban, meg bíznánk ezekben a közhatalmi szereplőkben, hogy mindannyian mentegessük az elnököt, de hogy ebben nincsen hajlandóság, azért nincsen hajlandóság, mert nem ismerjük a gondolatait. Nem tudjuk, hogy mi az, ami őt hajtja, mi az a nem tudom, drive, ami mentén ő kegyelmet ad, és másoknak meg nem ad.
Uh-huh. Egy utolsó kérdés a végére, hogy ön szerint szakmai szempontból, igen, nyilván ismerve az ügyet, amennyit lehet ebből, meg az a sok-sok év, ami ön mögött van, kegyelmet lehetett volna, vagy lehetett volna adni ennek az életőnek? Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon tanulságos volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.